Gondolom a programot látva nagyon tudatosan érkeztek ide most 4 órára, hiszen a program szerint is egy olyan személyiség következik, aki egyszerre művész és egyszerre tudós, és méghozzá nagyon komoly tudós, hiszen kandidátus, ráadásul a kvantum fizikában is nagyon tudósan mozog, miközben pontosan tudja azt is, és már jó 30-35 éves, ő talán több is hirdeti azt, hogy a punk zene az tulajdonképpen az ősi sámanisztikus zenének az újjáéledése. Ebben is zseniálisat alkot, és a társadalom egy része ezért kedveli és innen ismeri. Egyébként tudósként is kiváló. Ráadásul mindezt az utóbbi esztendőben igyekszik sajátos módon szintetizálni, és valahol az élet lényegét keresi, de mintha tudná, hogy ha az élet lényegét keresünk, akkor a magyarság ott kell magát mutatunk. Pont Gergely is erre utal, nem sokára Papp Lajos is erről is beszél majd várhatóan, mint ahogy az ősi magyar szakmáris nyelvről szóló előadás is ezt támasztja alá. Mondhatnám, hogy könnyű róla van, mert van egy másik rangtér viszonylag közeli rokora, aki a mágikus gondolkodásról és az ősiségről már nagyon sok mindent lefektetett néhány évtizeddel ezelőtt. Egy biztos, amit ő most elmond az élő világegyetemről, amelynek kapcsán egy könyve is született nemrégiben, mindenképpen érdemes, hogy figyelem el. Hölgyeim és uraim, fogadják szeretettel Grandier Attilát, Dr. Grandier Attilát!
Köszönöm szépen! Nem túl hangos így? Reméljük. Jó. Tehát a világegyetem, mert szeretném egy kicsit közelebb hozni, közelebbről megismertetni, hogy miért érdemes olyasmivel foglalkozni, amit a tévében, rádióban manapság kevéssé lehet hallani. Az Élő Világegyetem könyve című könyvem nyomán ezt szeretném összefoglalni röviden. Előre bocsátanám azt, hogy mindent ebben a könyvben bizonyítok, most azonban ebben a 25 percben csak érzékeltetni tudom. Tehát előre bocsátom azt, hogy a világegyetem a minden létező egésze, és a világegyetem élő mi voltát bárki fölfoghatja, aki elgondolja, hogy a világegyetem minden létezőt magába foglal, tehát rajta kívül nincs semmi, a világegyetem változik, tehát nem változhat mástól, mint saját magától. Ami viszont magától változik, az él, mert az élő macskának a legfontosabb különbsége a halott macskától az, hogy magától mozog. Tehát, hogyha a világegyetem magától változik, akkor olyan, mint az élő macska, tehát él. A világegyetem egy élő lényként jelenik meg mindenkinek, aki ezt képes volt végiggondolni, és ez különösen kvantumfizikai ismeretek nélkül is bármikor bárki elgondolhatta, tehát ez a mindennapi józanész révén elgondolható, vagyis ez egy örök időtlen tudás tesz hozzáférhetővé. Egy másik megközelítés az, hogy a világegyetem nem jöhetett létre abból, ami nincs, tehát a világegyetem nem a semmiből keletkezett, és mivel minden, ami van, az a világegyetemhez tartozik, tehát a világegyetem csak önmagától jöhetett létre, vagyis a világegyetem mindig is létezett, tehát nem keletkezett időben, szemben azzal, amit ma mondanak az ősrobbanás elmélete, ami szerint a semmiből keletkezett a világegyetem, ez egy nagy tévedés és egy csúsztatás, mert igazából csak a világegyetem egy bizonyos részének az anyaga jött létre, akkor a világegyetem egy mélyebb valóságából, a fizikai törvényekből. Na most tudjuk azt, hogy minden, ami anyagi, mulandó, a világegyetem viszont nem mulandó, mert örök, tehát akkor a világegyetem él, tehát a világegyetem nem csak anyagi, hanem valami más is hozzátartozik, mint például a fizikai törvények, a természet törvények, amik nem anyagiak. És hogyha, mivel a természet törvények nem mulandóak, és a világegyetemhez tartoznak, tehát a világegyetem él. A világegyetem azért is él, mert életforduló, mert mi magunk élő lények vagyunk, és mivel az élet nem jöhetett létre a semmiből, sem pedig az élettelen anyagból, az a tény, hogy mi élünk, azt jelenti, hogy a világegyetem életforduló, tehát él. Másrészt egy újabb megközelítésben a biológia, természettudomány, a biológiának is épp úgy vannak egyetemes törvényei, mint a fizikának. Azért gondolják a fizikusok azt, hogy a világegyetem fizikai, tehát életlenet, mert a fizikai törvények az egész világegyetemre érvényesek. De nem csak a fizikai törvények érvényesek az egész világra, hanem a biológiai törvénye is, és hogyha ezt figyelembe veszük, akkor a világegyetem nem fizikai, hanem elsősorban biológiai, tehát a világegyetem él. Ezek a törvények, a biológiai törvények mindenhol, a világegyetem minden porcikájában az élet felé terelik az eseményeket, Vegyünk példának egy kozmikus ködöt, azt a kozmikus ködöt, amiből a naprendszer létrejött, ezt úgy hívjuk, hogy ez a kozmikus ősköd. Ez az ősi állapotában nem volt jelen se a nap, se a bolygó, se az ember. A mai állapotában itt van az ember, tehát valamikor ebből az ősködből fölbukkant az ember, és elkezdte kérdezni azt, hogy honnan jött ez az egész, honnan jöttünk, hová megyünk, és mi végre. Tehát olyan, mintha a világ, ez olyan, hogy ez az őskörben ott rejlik az ember a kérdéseivel, a kíváncsiságával, a világegyetemre irányuló kíváncsiságával együtt. Tehát benne van a kozmikus őskörben a világegyetem iránti kíváncsiság is. Tehát úgy kell elgondolni a világegyetemet, mint amit láthatatlan életerő hat át, láthatatlan élettörvények hatnak át. Tehát, hogyha ez így van, akkor a világegyetemet így elgondolva, a világegyetem él. Egy másik meggondolás az, hogy az ember sejtekből áll, és ez a sejtekből álló ember, a sejtek természeti lények, és minden az egész társadalom, ami rengeteg sok emberből áll, ugye 7 milliárd ember alkotja ma az emberiséget, mindegyik ember élő sejtekből áll, ezek az élő sejtek, ezek a világegyetem a természetes élőlények, a természet élőlényei, és bennünket nem csak belülről a természet vesz körül a sejtek révén, hanem kívülről is a nagy természet, és az, ami mesterséges, az, ami társadalmi, az csak egy vékony hártya, és hogyha ez mesterséges valóban, és nem illeszkedik a természethez, akkor ez egy életidegen, testidegen, egyedül, mint egy vékony hártya a végtelen világegyetemben, a Föld bolygón létrejöhetett egy olyan társadalom, ami testidegen, életidegen, szervetlenül illeszkedik a világrendhez. Tehát ez egy, a természetes világképetben érdemes meggondolni, hogy az a társadalom, ami sokszor minden érzékünket elfoglalja, az nem minden, hanem csak egy parányi kis mulandó és legtöbbször testidegen hártya a természetes világegyetemben. Miért fontos számunkra a világegyetem? Azért, mert az életünket, az értelmünket, az emberi képességünket, lehetőségeinket ettől a végtelen, örök és teljes természettől kaptuk. Fel kell mérjük azt, hogy mire születünk, milyen képességekkel, milyen lehetőségekkel. Nem bóklázhatunk egész életünk során annál az egyetlen egy mesterséges lámpának a fényénél, amit csak néhány száz éve él. Ugye meséljük azt az anekdotát, hogy a részeg ember ott keresi a lakáskulcsát a hóesésben az egyik pózna, az egyik lámpa alatt, és kérdezik, hogy mi van, miért keresed itt a lakáskulcsodat, talán itt veszetted el? Nem, azt már nem itt veszettem, akkor miért itt keresed? Azt mondja, azért, mert itt van világos. Na most ugyanígy a mai emberiségnek van egy bizonyos terület, ahova figyel, és az összes többi figyelmen kívül hagyja, és ott keresünk mindent, miközben a világ sokkal nagyobb, mint amit ma a 20. 21. században az emberiség sokkal kevesebb dologra figyel, csak elsősorban csak az anyagra figyel, és ami az anyagon kívül áll, arra nem figyel, nem érti meg. Pedig az is hozzátartozik a valósághoz, azt is figyelembe kell venni. Azok a sejtek, amikről a szervezetünk áll, ezek természetes élőlények. És még a materialistának is, aki pedig azt vallja, hogy minden a világon élettelen anyagból áll, még annak a materialistának is a szervezete élő sejtekből áll, tehát nem élettelen anyagból, hanem élő sejtekből. És minden atomja élő sejteknek az alkotó része, és ezek a sejtek nem a materializmusnak, hanem egyetlen dolognak elkötelezettek. És az az egyetlen egy dolog, aminek a sejtek elkötelezettek, ez az élet. És milyen élőlényekből állunk, akik csak és kizárólag az életnek elkötelezettek, hogyha milyenekből állunk, akkor nekünk is elsősorban nem az anyagnak, hanem az életnek kell legyünk elkötelezve. Tehát az élő világegyetemnek, a világegyetemet átható kozmikus életnek. Fontos, hogy lássuk azt, hogy mi a világegyetem életfontosságú. Mert a mindenségtől függ az, hogy milyen az életem, hogy mi lesz velem, hogy honnan jöttem és hová tartok. Hogy mi tartogathat számomra az élet, és hogy hogyan élhetek az életemmel, hogy milyen képességeim vannak, hogyan tudok ezekkel rendelkezni. Ezek mind természet adta kincsek, amiket fel kell fedeznem. Ha ezeket nem fedezem föl, akkor nem a természet adta életemet élem. Ha azt az életet akarom élni, amire születtem, meg föl kell fedeznem a világegyetemet. Nem elég, hogyha a mindenséget úgy látjuk, ahogy azt a mai kor látja, hanem úgy kell látnunk a világegyetemet, ahogy az valójában van. Minden kornak megvannak a maga szemellenzői. Nekünk nem az a dolgunk, hogy ezeket a szemellenzőket önként és dalolva viseljük, hanem az ember attól értelmes lény, hogy a szemellenzőtől meg tud szabadulni. Szegény igavonuló nem tud a szemellenzőitől megszabadulni. De nekünk az a feladatunk, hogy próbáljunk megszabadulni azoktól a szemellenzőktől, amit például a korunkban a materializmus jelent. Nekünk nem a valótlanság, hanem a teljesebb valóság felé kell haladnunk, és ezt tudja megmutatni egy teljesebb világkép, és ez a teljesebb világkép, ez nem csak az anyag tartozik hozzá, hanem az élet is. Az életünk alapkérdései megoldást követelnek. A magyarság, aminek a tagjai vagyunk, az emberiség, aminek tagjai vagyunk, óriási sorskérdésekkel küzdik. Ezeket a kérdéseket nem tudjuk megoldani, hogyha fogalmunk sincs, hogy milyen természetű világban élünk, és hogyan keletkeztek, hogyan jöttek létre ezek a problémák. Életbevágó, hogy lényegében teljes képet alkossunk arról a világról, amiben élünk, a világegyetemről. És ahhoz, hogy teljesebb képet tudjunk alkotni, be kell látnunk, hogy nagyon fontos segítséget kapunk akkor, hogyha olyan társadalmaknak a világfelfogását próbáljuk megismerni, amelyek alapvetően másképp gondolkodtak a világegyetemről, mert akkor nem csak úgy láthatjuk a világot, hogyha megismerjük más korok, más társadalmak világfelfogását, akkor ez a legbiztosabb módja a szemellenzőkről való megszabadulásra, mert akkor nem csak egyféleképpen láthatjuk a világot, hanem annyi féleképpen, ahány ilyen társadalmat megismerünk. És akkor utána összevethetjük azt, hogy na és mi ebből az, ami elfogadható, ami egyetemesen elfogadható. És akkor tudunk eljutni odáig, hogy a világról egyetemesen elfogadható lényegében teljes képet alkossunk. És akkor fog megcsapni bennünk a másik, a másfajta tudás a világról, a világegyetem természetéről. Egyfajta, úgy tudjuk elmondani, mint egyfajta varázslatot, egyfajta olyan bűvös világ, olyan bűvös életet, bűvös világot, aminek megcsap a szele, és az ember érzi azt, hogy az életet másképpen is lehetne élni. Teljesebben is lehetne élni. Persze az alapvetően más világfelfogású társadalmakat értékelték le a legjobban a modern világban, de éppen ezekről tanulhatunk a legtöbbet, amelyek alapvetően másképpen fogták fel a világot, mert nekünk az alapvetésre van szükségünk, hogy az alapjaink tiszták legyenek és erősek. És tudjuk azt, hogy éppen a mi őseink, a magyarság, az ősi magyarság volt az, amelyik alapvetően másfajta társadalomban élt, és a mai világban ugye ott van, igazából két választása van az legtöbb embernek, ugye aki kész lehetőségünk közül akar választani, mint egy étteremben, ugye ott van az étlap, nálunk az étlap a materializmus, vagy hogyha az nem tetszik, akkor lehet az idealizmus választani. Na most a legtöbb ember az egyiket választja a kettő közül. Ha egyik sem tetszik, akkor még mindig marad valami a hátrészből azok az új keletű vallások, amelyek az utóbbi 3000 évben jöttek létre, mint például a buddhizmus, vagy egyéb vallások, de az a kérdés, hogy mivel az utóbbi 3000 évben a modern emberiségnek a sorsa fölött már olyan erők rendelkeztek, amelyet édesapám Granger Kár Endre, az emberiség őstörténelmének egyik legkiválóbb szakértője azt mondta, hogy az aranykor megdőlt jó néhány ezer évvel ezelőtt, 5-10 ezer évvel ezelőtt, illetve társadalmat egy máskor és máskor. A magyarságnál a legutóbb, ugye éppen az Árpád korában, de a többi a földrészen, a többi népnél korábban megdőlt az aranykor, és ezért 3000 évvel ezelőtt már az aranykort megdöntő erők voltak uralmon, tehát ezek az új keletű vallások sem feltétlenül jelentenek teljes mértékben elfogadható és egyedül üdvözítő megoldást, hiszen akkor már az emberiség háttérbe taszító tényezők, az erőszak tényezői voltak uralman. És ugyanakkor látni kell, hogy a mi saját vallásunk, a nemzeti vallásunk, amitől igazán magyarok vagyunk, az őstudás, a magyar őstudás, az nem az utóbbi 3000 évben gyökeredik, hanem sokkal ősibb. Ez egy természetvallás, ez az őstudás. És mivel az őstudásnak a természetvallás, ugye az a természetre irányul, és én itt a világegyetem természetes szemléletét szeretném egy kicsit érzékeltetni, ezért az az őstudás, amit természetvallásnak neveznek, az a természetre irányuló tudás, tehát egyfajta természettudomány. Most feltárható-e a magyar nemzeti őstudás, a magyar nemzeti ősvallás? Ugye ez egy nagy kérdés, és erre majd választ szeretnénk adni. Élő vagy életelen a világegyetem? Ez egy alapvető kérdés, amit a modern tudomány érdekes módon, bármennyire is alapvető kérdés, és minden másnál fontosabb, a modern tudomány nem teszi fel ezt az alapkérdést. Pedig ezek világnézeti jelentőségű kérdések. A világ ilyen, a legfontosabb kérdések, amik világnézeti jelentőségűek, meghatározzák az egész világ szemléletünket, nagyon furcsa és rendélyes módon, annyira döntőek, hogy minden másnál lényegesebbek. Ilyen alapvető kérdésben nincsen sok, ilyen alapvető kérdés a világegyetem, az élet és az ember eredete és természete. És ide tartozik még a történelem, mifán terem a történelem, mifán terem a fejlődés, előre fejlődünk, vagy hátrafelé, fölfelé, vagy lefelé, és az nem csak a múlt, a történelem tudománya, hanem a jövő. Mi lesz velünk? Mi lesz az emberiséggel? Mi lesz a társadalom jövője? Ezek az alapvető kérdések. És mi lehet a társadalomnak a végső célja, hogyha nem a világ előre vitele? És ha a világ előre vitele, akkor a társadalom jövőjének össze kell függnie a világegyetemmel. Tehát egyenes út áll előttünk, a világegyetemtől az életig megjelent, a világegyetemtől el kell jutnunk az életig, az emberi, a történelemig, a társadalomig, és utána vissza a világegyetemhez. Ebben csak egyetlen egy akadályunk van, vagy a legfőbb akadály, a világegyetemet kellene megértsük. Ezt szeretném most megvilágítani. És azt szeretném megvilágítani, hogy ha a világegyetem él, az mindent megváltoztat. Az egész életünket alapjában megváltoztatja, az élet minőségünket alapvetően megváltoztatja. Egészen olyan mélységig, hogy még az iskolai oktatás is meg kell változtatni. Emiatt az egy gondolat miatt. Mert ez az egy gondolat annyira perdöntő, hogy minden más ettől függ. Ha a világegyetem él, akkor az ősrobbanások egy a számtalan sok életjelensége közül, tehát nem akkor keletkezett a világegyetem. Tehát ezt meg kell változtatni a tanításban, az iskolai oktatásban. Ha a világegyetem él, akkor a földi élet nem az anyagból, hanem közvetlenül a kozmikus életről keletkezett. Meg kell változtatni azt a tanítást, hogy az abiogenezis elméletét, ami szerint az életlen anyagból tevődött össze az első sejt. Az ember eredete, ha a világegyetem él, akkor a homo sapiens nem a majomtól származik, nem is a főemlősöktől, nem is az állatoktól, hanem közvetlenül a világegyetem életelejéből. Rendkívül mélyreható fordulatot jelent minden téren, hogyha a világegyetem él. Ha a világegyetem él, akkor ez nem csak a természettudományra vonatkozik, hanem meghatározó az úgynevezett humántudományok számára is. Mert megváltozik akkor a fejlődés elmélet. Ma ugye úgy tudjuk, hogy az őseink barbárok voltak. Miért? Mert ma tészt a világnézetünk van, tehát a történelem szemléletünk olyan, hogy a saját őseink barbárok voltak, alacsonyabb naprendűek voltak, mint mi. Ugye ezt dicsően fejlődtünk az őseinktől, ugye a fogyasztói társadalom magaslatáig is nézzük a televíziót. De hogyha nem a majomtól és nem az állati világból származunk, hanem a világegyetem, közvetlenül a világegyetem kozmikus életelejéből, akkor a múltunk nem alantas, hanem fényes. És akkor a fejlődésről egészen más képük adódik. Kozmikus élő erőközpontból ott kell mérni az életünket és az egész történelem szemléletet. A történelmet beragyogja az élő világegyetem életeleje. És akkor egészen más lesz az ember és a természet viszonya. Most aztán úgy értelmezik az ember, hogy az ember attól ember, hogy leigázza a természetet, hogy ki tud emelkedni a természetből, és a természetet tulajdonképpen megveti és lenézi. Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül, ez a bőkös magatartás, ez egy szörnyű rákfenéje a modern emberiségnek. Ha a világegyetem él, akkor nem mondhatjuk azt, hogy az ember kívül áll a világegyetemen. Az ember nem áll kívül a világegyetemen. Alapvetően a sejtjeink nem állnak kívül a világegyetemen. És amennyit nem érdemes a világegyetemen kívül állni, mert minden, ami van, az a világegyetemhez tartozik, ami, hogyha kívül akarunk rajta állni, akkor a nem létbe, a hazugság világába kerülünk bele. Nem érdemes kívül kerülni a világegyetemen. Minden, ami igazán érték, ami igazán van, a világegyetemmel köt össze bennünket, az ember és a világegyetem egy lényegű. Ha tehát az ember átalakul, és a társadalom átalakul, akkor még, mivel az ember és a természet lényege összefügg, még a világegyetem is átalakulhat, és hogy hogyan alakul át, erről szeretném megvilágítani. Ha a világegyetem él, akkor az sem igaz, hogy az ma az iskolában tanított tananyag világnézetileg semleges. törvény van rá, hogy világnézetileg semleges kell legyen az oktatás. De hogyha a világegyetem ér, akkor nem csak az lehetséges, amit tanítanak, hogy a világegyetem anyag, hogy az élet életlenekből keletkezett, hogy az ember alantan sorból, az állati világból keletkezett, ezek mind nem igazak. És akkor ezek mind materialista tantételek, materialista dogmák, amik nem igazak ráadásul. Tehát a törvény elejével, amelyik azt mondja, hogy világegyetemre semlegesnek kell lenni, meg kell változtatni az iskolai oktatást. Ha a világegyetem ér. Érthető, hogy mennyire négy ravató gondolatról van szó? Ha a világegyetem él, akkor nem anyagközpontú világot, társadalmat kell építeni, hogy mindent költeni arra, hogy minél több pénzünk legyen, az anyagi javaink minél bőségesebbek legyenek, hanem az életünk minőségét kell javítani, életbarát és természetközpontú társadalmat kell építeni. Teljesen megváltozik. A demokrácia, amelyik az anyagiasság jegyében a harácsolásra és a pénzre megy ki, teljesen át fog értékelődni a társadalom felfogásunk, hogyha fölfogjuk azt, hogy a világegyetem nem élettelen, hanem él. Az életnek a lényegét meg kell értsük. A háromféle alapvető valóság van, a test, a lélek és a szellem, ahol arról Pakarjus barátom is fog beszélni. Más szóval ugye az anyag, az élet és az öntudat. Az anyagnak a tudománya a fizika, az illető, a biológia, az öntudat, a pszichológia. Ha nem csak az anyag létezik, hanem az élet is, akkor nem csak fizikai törvények léteznek, hanem biológiai törvények is, nem csak a fizikának van úgynevezett első leve, hanem a biológiának is. Az élet elvét, Power elvét fogalmazza meg magyar származású, és érdekes, hogy a magyarságban az élet szeretet úgy tűnik kiemelkedő, és az elméleti biológiával, élet lényegével különösen sok nagy magyar gondolkodó foglalkozott, mint például az elméleti biológia igazi megalapítója, Power Ervin is, de Bertha Ludwig von Bertalanffy Lajos is magyar származású. És Power Ervin úgy fogalmazta meg az élet lényegét, hogy az élőlények folyamatosan minden pillanatban munkát végeznek, munkát fektetnek be, annak az egyensúlynak a beállta ellenében, ami egy élettelen rendszerben beáll. Tehát az élőlények folyamatosan minden pillanatban mozgósítják az összes rendelkezésre álló energiát, a tehetetlenség ellen, a bomlás, a zűrzavar, a lesüllyedés, az aranytassá válás ellen, ezt teszi minden kristály, minden dióba, ezt kell tenni az embernek is. Ez az élet alapvetője. Amikor ezt elolvastam annak idején, rájöttem, hogy a kommunizmus nem tapható föl, mert az élet törvénye örök, a kommunizmusé nem, az életnek az az alapvetője, hogy az élet törvény, a természeti törvény, hogy minden élőlény, minden energiáját mozgósítsa a tehetetlenség, a tudjaság ellen. Tehát ez a tudjaság, ami ma az emberiségben uralkodik, csak átmeneti lehet. Az emberiség vissza fog még térni ahhoz az állapothoz, amikor minden porcikáját átjárja, minden lehető mértékben az a fajta természeti erő, ami a krisztálat átjárja és a diófát is átjárja. És amitől a krisztál tudja, hogy hogy legyen jó krisztál, a diófa tudja, hogy hogy legyen igazi diófa. Az ember is tudni fogja majd azt, hogy hogyan legyen igazi ember. Az életerő, az életelv minden élőlényben él, és most a természet törvényeket sokszor mit gondolják el, mint valamiféle elmeszülemény, ami nem a valóságban létező valami, hanem valamiféle elvont dolog. De a természetörvények nem elvontak, mert a természetörvények a valóságos természetben létező testeknek, élőlényeknek a viselkedését irányítják. Tehát, hogyha a viselkedést irányító tényező az erő, és a viselkedés valóságos, akkor az irányító tényező is valóságos. Tehát a természetörvények valóságosak. Na most, hogyan lehetnek a természetörvények valóságosak, és hogyan érthetjük meg őket? Tegyünk egy gyors gondolatmenetben, próbáljuk megérteni. Tegyünk meg egy olyan utat, ami az embertől az atomok felé vezet. És közben az ember és az atom között két lépésen megyünk át, két lépcsőn, az állatvilág és a növényvilág. Az embernek az ösztönei viszonylag gyengébbek az állatvilágokhoz képest, viszonylag nagyobb az önkényesség szerepe. De az állatvilágban az ösztönök sokkal csodálatosabban, teljesebben működnek, mint az emberi világban, a növényi világban talán még teljesebben. Hogyha a következő lépés az atomoknak, akkor azt kell gondolni, hogy az atomoknál még teljesebben működnek az ösztönök. még szigorúbban érvényesülnek, és valóban tudjuk, hogy az atomok viselkedését szigorú törvényeket irányítják, tehát azonosíthatjuk az ösztönöket, hogy az atomoknak a törvénye, az tulajdonképpen az atomok úgy fogják, hogy az az ő ösztönük. Mert a bennünket irányító törvényt úgy fogjuk, hogy ez a bennünket irányító ösztön. És az atomokat irányítja egy törvény, az sokkal szigorúbb, mint az embert irányító, tehát a fizikai törvény tulajdonképpen atomi ösztönök. Az élet ösztön az már egy kicsit kevésbé szigorú, és az értelem ösztön, hogyha lehet így fogalmazni, még kevésbé szigorú, ezért van az, hogy az emberi önkény az magasabb lehet. De lényeg az, hogy így egy olyan képet alkotunk ennek révén a természettörvényekről, amiben a természettörvények ösztönökként foghatók fel, vagyis közelkedünk a belső világunkhoz, mert a belső világunkban ösztönök hagyják át, és ezeket az ösztönöket, ezek az ösztönök, ezek a természettörvények maguk. Mivel a természettörvények hagyják át az egész világegyetemet, ezért úgy foghatjuk, hogy a világegyetemet, mint egy csodálatos elmét, amelyet ösztönök kapnak át. És hogyha így fogjuk föl a világegyetemet, mint egy ösztönök hagyják át azt a csodálatos elmét, akkor egy új kép rajzolódik ki bennünk a világegyetemről. Na most egy két lépcsős gondolatmenetet szeretnék elmesélni, amit egy kicsit követni kell, elég nagy az idő, egy elég nagy a hangzavar, de aki talán próbálja meg, hogy kövessük, mert ez fontos ahhoz, hogy megértsük a lényeget, amit szeretnék elmondani. Próbáltam meg lényegében teljes képet alkotni a világegyetemről. És rájöttem, hogy vannak jelenségek, amiket a külső érzékszerveinkkel érzékel. Ez a valóságnak a legfelső, legkülső szintje, ez az almának a híja. Van a valóságnak egy mélyebb szintje, a természettörvények szintje. A természettörvények nem látható. Egy láthatatlan valóságot alkotnak, de azok is a valóságot alkotnak. A valóság egy mélyebb szintjét alkotják. A fizikában az összes alapvető fizikai törvény visszavezethető úgynevezett első elvre, a legkisebb hatás elvére. Ez áll a legmélyebben, akkor csak egy van, és ezzel a legkisebb hatás elvéből az összes fizikai törvény, akkor pedig az összes fizikai jelenség levezethető. Tehát csodálatos módon az egész fizikai világ egyetlen egy első elvben van. Ez az első és végső elve a fizikának, a legkisebb hatás elve. Tehát három valóságszint rajzolódott ki előttem, jelenség, törvény, elv. Három fajta valóság van, ugye test, élet, szellem, anyag, élet, öntudat, fizikai, biológiai és pszichológiai. Tehát három szinten három fajta valóság rajzolódott ki előttem, és ezzel szinte lényegében teljes képet alkottam a világról, a világegyetemről, és ez egy háromszor hármas világ, ami előttem fölött. Még tulajdonképpen van még, ami hozzátartozik, mert háromfajta arany van jelen a világegyetemben, a sejt szinten, a szervezet szintjén és a kozmikus világban a kozmikus arany. És így létrejött, hogy a kiragadó területen egy 3x3-as világ. Na most érdekes, az ősi magyar nemzeti jelképeken 3x3-as, igen, 3x3-as, 3-as halmot látunk, ugyancsak 3x3-as, mint ahogy ez a világkép, amit én láttam. Sőt, ugye még egy kicsit visszamegyek, a világegyetem, ez a 3-as hármasság, a három szint jelenség törvénye, három fajta, test, lélek, szellem, ez egy egyetlen egy egységet alkot. Hogyan lehet az? Úgy gondoltam el, hogy a három őself, az össze kell kösse esetleg egy szent elv. Ez a szent elv mi lehet? Rájöttem egy idő múlva, hogy ez maga a lélek, mert a lélek tartja fönt a testem és az értelmem egységét. Tehát a lélek az a középső a három első elv között, amelyik összetartja az egységet, és hogyha ez tartja össze az egységet, akkor ez tulajdonképpen egy összekötő elv. Tehát akkor ez a három vízszintes őself közül kiugrik a középső, és lesz egy függőleges, és így kirajzolódott előttem a kettős kereszt. És így látom azt, hogy az az egy-három, ugye ez a háromszor hármasság, a hármasság mindig egyet alkot, a három valóság szint egy világegyetemet alkot, kiradott előttem az egy-háromság. Csupa olyan, ami az őstudással, az emberiség őstudással, a magyar őstudással függ össze, és valóban a nemzeti jelképeinken is ez látható, tehát itt van a hármas halom, hármas-hármasság, itt van rajta egy korona, aminek három ága van, mindegyik ágon 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 rügy, tehát hármas-hármasság. A második elem, ami van ezen a nemzeti zászlón, az is hármas-hármasság, mint az első is, hármas halom, hármas-három. És a harmadik elem, ami már csak azért is hármasságba tartozik, mert a harmadik elem, az pedig az egyháromságnak a jelképe. Ennél jobban nem lehet az egyháromságot és a hármas-hármasságot ábrázolni, mint ahogy a magyar nemzeti jelképekben. És az éppen az a természettudományos világkép, amit csillagászként sikerült megalkotnom, és a nemzeti jelképek 1848-ban is így volt, akkor is még egyenlő szárú volt ez a két vonal, ugye, ez az anyag, ez pedig az öntudat, ez pedig az élet elve, itt is ott van a korona. Tehát úgy látom, hogy a magyar nemzeti jelképek valóban úgy tűnik, hogy a magyarságnak a világképe megegyezik azzal az élő világegyetem világképével, ami a tudományra vár, hogy felfedezze és föltárja. És amikor sikerült eljutnom odáig, hogy ezt felfedezem és föltárjam, akkor utána bukkant föl előttem a magyarság ősi jelkép világának az eredeti természet tudományos értelme. Ugye itt lehet látni azt, hogy tényleg három dügy van mindegyik ágon, azért megnyitottam ki, és még Papa Máriának, aki pedig az élő világegyetem jelképe, arra is felfigyeltem, hogy itt is itt van a hármasság, három emeletes koronája van. Ugye ezt sem figyelték még eddig, meg nem vették észre, pedig a magyar műveltségben a hármasságnak óriási központi szerepe van. Ugye a sejtjeim most mennyi idő van még? Igen, lassanként befejezem akkor. Ezt kihagyom. A természet törvények tehát ösztönökként foghatok föl, és akkor hogy néz ki, most jutok el odáig, hogy a társadal a lényeg, amit szeretnék összefoglalva elmondani, hogyha a világegyetem egy csodálatos elmény, és az emberiség ennek az elmének az egyik agyközpontja, akkor az emberiségnek az a feladata, hogy azt a megosztottságot, amiben ma a mai magyarság és a mai emberiség beledzik, ezt a megosztottságot felszámolja, és megtanuljunk együttműködni egymással úgy, ahogy a sejtjeink együttműködnek a szervezetünkben. Vagyis a tökéletesség félső határa súrolóan tökéletesen. És hogyha ezt megtanuljuk, akkor a világegyetemnek, mivel az emberiség a mindenségnek egy agyközpontja, mivel egy csodálatos kozmikus elmében élünk, ezért az emberiség, amikor két megtanul majd együttműködni, a tökéletesség szélső határa sorolom úgy, ahogy természetes, ahogy minden sejt képes erre, tehát minden embernek is képesnek kell lenni erre, ha majd erre képesek leszünk, és ezt kell kitűzni célul, akkor az megtanulunk magyarként együttműködni, és az emberiségként együttműködni, és hogyha ezt elérjük, akkor a világegyetemnek, ennek a kozmikus elmének az egyik agyközpontja, az, ami mi vagyunk, megtanul együttműködni az egész kozmikus elmével, és hogyha együttműködik egy agyközpont azzal az elmével, ami fönntartja, akkor azon átáramlanak az elmének a gondolata és az érzései. Tehát hogyha sikerül együttműködünk egymással, akkor és csak akkor a kozmikus elmének az érzései és gondolatai minden nap reggeltől estig át fognak rajtunk áramlani. És hogyha átáramlanak rajtunk, akkor nem csak mi járunk ezzel jól, hanem a mindenség is, mert a mindenség is egy magasabb tudatállapotba kerül, mert az egyik legfontosabb agyközpontja jól fog működni. És hogyha jól működik, mint egy magasabb, megvilágosodottabb tudatállapotba kerül, és akkor képlékenyebb lesz ismét az anyag, jobban hallgat majd a tudatra, úgy, ahogy a magyar népmesékben. Ez a szemléleti változás, az egyéni síkon kell kezdeni, saját magunknak kell a szemléletünket megváltoztatni, ebben szeretnénk segítséget adni. Hogyha ez megvan, vagy ezzel párhuzamosan a családunk életvitelét kell ennek a szemléletnek megtalálni, átalakítani, ez a természetes szemlélet, aminek az alapgondolatait most elmondtam, és utána, és ezzel párhuzamosan a közösségi életvitelt, és így tudunk eljutni az emberiség szintjén az aranykor újjászületéséig. Ezeket szerettem volna megmutatni, elmondani. Köszönöm szépen a figyelmet!